Istennek igéjét olvasom Pál kolossébeliekhez írt levelének második fejezetéből, a 20. verstől és a 3. fejezet 17. verséig. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá! Ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és minden ebben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Mennyei édesatyánk, dicsérünk téged, hogy új életre hívtál, hogy igéd és szent lelked által újjászültél bennünket. Dicsérünk téged, hogy ma is hívsz magadhoz. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, hogy jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy szállj le ránk egyen-egyenként, és segíts levetni régi ruhánkat. Tisztítsd meg a szívünket a paráznaságtól, a tisztátalanságtól, a gonosz kívánságoktól, a kapzsiságtól, az indulatoktól, az istenkáromlástól. Tisztíts meg bennünket. Győzzön meg a te szereteted, hogy tudjunk dönteni a keskeny út mellett. Mert tudjuk, atyánk, hogy ugyan minden szabad nekünk, de nem minden használ. A pillanatnyi, a hosszabb vakságokból szabadíts meg bennünket. Urunk Istenünk, adj nekünk új életet, amelyben teremjük a lélek gyümölcsét. Hagy öltsük magunkra a könyörületes szívet, a jóságot, az alázatot, a szelídséget, a türelmet. Mindehhez az út, egyedül Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy rajtad keresztül van. Kérünk, hogy bocsáss meg bűneinket. Kérünk, hogy tisztítsd meg az életünket. Hogy téged látva, benned megújulva, az áldott gyermekeid lehessünk. Kérem téged, Szentlélek Úristen, hogy használd ezt a mai alkalmat arra, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, hogy még inkább lássuk azt a célt, amelyre elhívtál bennünket. A mennyei életet, itt a földön pedig a hozzád való hűséges, szelíd életet. Atyán, Jézus nevében kértünk, légy el most közöttünk. Amen.
Isten igéjét Márk evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom, 43-tól 48. versig. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mint ha két lábbal vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Jézus szavai, amiket múlt héten is olvastunk, elrettentőek, megrázóak, felháborítóak. Azt hiszem ez az első benyomásunk, vagy reakciónk, miközben, ha még egy drámai is, de nem annyira ritka helyzetet emel be ebbe a tanításába, az életmentő műtét, az életmentő amputáció képét. Ugye bármennyire is felkavaró egy testrész elvesztése, ha azáltal valaki, akit szeretünk, életben marad, akkor hálásak vagyunk az életért, és azt mondjuk, hogy megérte. Így működünk, ez a valóság. Biztosan láttunk már olyan, elém jött ilyen képek, de konkrét film, nem olyan katasztrófa filmet is, amikor a főhős egy hihetetlen bátorsággal és lélek jelenléttel, valami felfoghatatlan fájdalmat okozva magának, megcsonkítja magát, hogy megszabaduljon mondjuk egy üszkösödő taktól, és így megmentse az életét. És amikor az ember lát egy ilyen filmet, vagy egy ilyen jelenetet, akkor hát ez általában ilyen elborzasztó, nem kelt mindez jó érzéseket, de az átjön mindannyiunknak, hogy meg kellett tenni. Az élet többet ér, mint az, hogy valaki egész. A kép tehát, amit Jézus használ, az akármennyire is drámai és fájdalmas, nem kelt bennünk akkora megbotránkozást, megütközést, mint amennyire Jézus szavai. Miért botránkozunk meg akkor Jézus szavain ennyire? Nyilvánvaló azért, mert nem testi és biológiai életveszélyre kínálja a receptet, hanem a bűnre, és a testi biológiai életveszély azért általában ebben az értelemben távol van tőlünk, azt viszont érezzük, hogy az, amiről Jézus beszél, az nem áll távol tőlünk, tehát egyszer csak mi leszünk ebben érintettek. Aztán azért is megütközünk rajta, mert azt állítja, hogy ha nem vágjuk le, vagy váljuk ki testrészeink, akkor a pokolra jutunk. És néhány kérdést sikerült tisztáznunk a múlt héten ezzel kapcsolatban, amit szeretnék most röviden összefoglalni, hogy utána aztán a fennmaradó nehézségekről essen szó. Jézus alapvetően azt tanítja ebben a szakaszban az őt követőknek, és ez nagyon fontos, mert most hadd hangsúlyozom, hogy itt az őt követőkhöz szól, a tanítványokhoz szól, akik ismerik őt, akiket elhívott. Azt tanítja tehát azoknak, akik mennek utána, közösségben vannak vele, hogy a bűnnek örökké való következményei vannak, és ezért a helytelen vágyakkal és cselekedetekkel szemben radikális fellépésre van szükség. Ezzel szemben beszéltünk erről, korunk alapfeltételezése az, hogy bármilyen vágyat magunkban elnyomni, és nem megélni, az egészségtelen, tehát betegséghez vezet, vagy legalábbis aláássa a személyiségünk kibontakozását. Másrészt pedig, hogyha bármilyen dolgot, amit valamiért valakik bűnnek neveznek, mondják így ezek az emberek, meg akarunk magunkban szüntetni, ez nem csak egészségtelen, hanem ez lehetetlen is, tehát biztos, hogy képmutatáshoz fog vezetni. Úgy csinálunk, mintha nem lenne, és közben valamilyen módon mégis van. Ugyanakkor, amennyiben a bibliai gondolkodás szerint a bűn elsősorban és lényegében az alkotó által rendelt használati utasítástól való eltérés, akkor az a kőkemény fellépés ezzel szemben, amit Jézus elénk ad, az nem elnyomás, az nem önmagunk elfolytása vagy korlátozása, hanem éppen azért kell, hogy megtörténjen, hogy betölthessük a rendeltetésünket. Ha az alkotó így alkotott meg minket, ha a bűn az, ami a használati utasítástól való eltérés, aminek következtében tönkre megy az életünk, elszigetelődünk, széthullunk, akkor amikor ezzel kőkeményen fellép valaki, akkor abban nem elfolytja magát, vagy tönkreteszi magát, hanem éppen lehetőséget ad arra, hogy az élete az alkotó elgondolása szerint kibontakozhasson. Keresztény módon így gondolkodunk a bűnről. A harmadik alapvető fenntartás Jézus gondolataival szemben az volt, amiről szintén múltkor beszéltünk, hogy hogyan lehetséges, még ha ezt el is fogadjuk, hogy a bűnnek örökké való következménye van, ez lenne tehát a pokol. Hogyan lenne hihető, hogy egy szerető Isten rossz dolgokért valamilyen borzalmas büntetésre küldene bennünket? Szóval esett arról, hogy a pokolnak a képe, amit itt Jézus használ, ahol tűzég, ez amúgy is olyan viccesnek tűnik. Ki az, aki megretten attól, hogy majd őt pirítgatni fogják az ördögök valamikor? És beszéltünk arról, hogy erre az a válasz, hogy ez egy képes beszéd, amit Jézus itt használ, és a tűzképe arról beszél, hogy a pokol lényege, hogy megszűnik, felbomlik, elemésztődik az ember. És arról is beszéltünk, hogy nem arról van szó, hogy egy szerető Isten ránk néz rossz, vagy elküld gyorsan a pokolra, hanem arról van szó, hogyha valaki az én központú életet választja, ha valaki csak önmagáért él, szemben az Isten központú élettel, akkor ha ez örökkévaló rögpályára kerül, az a pokol egyedül marad. Egy ilyen idézettel világítottuk ezt meg C.S. Lewis-tól, hogy végső soron kétféle ember létezik. Azok, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod, a mi életünkben, Isten központuság, és azok, akiknek végül Isten maga mondja, legyen meg a te akaratod. Akik a pokolban vannak, mondja C.S. Lewis, azért vannak ott, mert így döntöttek, enélkül a saját döntés nélkül nem is létezne pokol. Minden lélek, aki komolyan, álhatatosan vágyik az örömre, megkapja. Aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Senkinek, aki Isten fele vágyik, és közben küszködik egy csomó dologgal az életében, amit rossznak tart, az ilyen embernek nem kell attól félni, hogy nem találja meg Istent, és hogy nincs vele örök élete. Hiszen a pokolnak a lényege az, hogy valaki azt választja, hogy nem, és másik irányba indul el, az én központú életben. És akkor azt kapja egy idő után, amit maga választott. Mert egy ponton túl, mert maga Isten sem segíthet. Ez volt tehát a múlt hét, és ma arról szeretnék beszélni, hogy ha a bűnnek valóban örökkévaló következményei vannak, akkor mi az a konkrét dolog, amit Jézus itt sürget? Mi ez a radikális fellépés? Ha a bűn teljes szétesést, felbomlást, elszigeteltséget nemz, és ha ez a halálon túl is valóság marad, akkor világos, hogy az élet az örök élet érdekében érdemes hozni nagyon-nagyon fájdalmas beavatkozásokat is. És erről szeretnék ma beszélni, először arról, hogy mi az, amire nem kér Jézus. Másodszor arról, hogy mielőtt megtennénk, amit Jézus kér, mi ennek az alapfeltétele, kiket szólít meg, hogy aztán harmadszor arról beszéljünk, hogy egészen a gyakorlatban hogyan éljük meg azt, amire Jézus hív ebben a szakaszban. Először tehát mi az, amit Jézus nem kér? Hát nem tudom, kinek milyen tapasztalatai vannak, jártam többfelé a világban, a keresztény gyülekezetek nincsenek tele öncsonkított emberekkel. Ez tény. És ennek három oka lehet, ennek a most felolvasott igének a fényében. Az egyik lehetőség, hogy senkit sem botránkoztat meg, és a megbotránkozás alatt ugye azt értjük, amikor az fenyeget, hogy valaki végleg elszakadjon Jézustól, tehát a tanítványsága megszűnjön. Tehát senkit nem botránkoztatott meg a keze, a lába, a szeme, azaz senki nem jutott olyan helyzetbe a vágyai, az indulatai, a cselekedetei miatt, hogy Jézus követésében végleges kudarcot szenvedjen, és ezért nincsenek, Jézus beszélt valamiről, ez valóság, de bennünket ez nem érint, ezért nincsenek közöttünk öncsonkított emberek. Hát nyilvánvaló, hogy erről nincs szó. A második lehetőség, hogy felhigítottuk Jézus szavait, mint oly sok mindennel kapcsolatban, és ezért egyszerűen nem vesszük komolyan, amit mond. Ezért nem csonkítjuk magunkat, mert nem vesszük komolyan, amit mond. Lényegében elárultuk a nagy jézusi ügyet, és már rég nem az a kereszténység, aminek Jézus valamikor gondolta. Ez egy nagyon népszerű gondolat, bizonyos körökben újra és újra hallhatjuk. A harmadik lehetőség pedig, hogy még az a helyzet, amiről Jézus itt beszél, amikor megbotránkoztat a kéz, a láb, a szem, egészen valóságos, egészen éles, mindannyiunk életében a felhívás, amiről Jézus beszél, az képes beszéd. Vágd le, vágd ki. Képes beszéd. Amit nem kell szó szerint értenünk. Hadd hangsúlyozom azt, hogy amikor azt mondom, hogy ez a valós helyzet, ez a harmadik helyzet az igazság, hogy ez egy képes beszéd, amit itt Jézus használ, akkor egy cseppet se akarom azt mondani, amikor azt mondom, hogy ezt nem szó szerint kell érteni, hogy nem kell halálosan komolyan venni. Amikor azt mondom, hogy ez képes beszéd, akkor nem arról van szó, hogy elvettük az élét, és hát akkor túl vagyunk rajta, képes, és akkor kész. Nem is olyan fontos. Gondoljatok a amiről múlt vasárnap volt szó. Ameddig nem érti valaki, hogy a pokolról szóló beszéd ugyanebben a szakaszban. Oltatatlan tűzég, el nem pusztuló férgek, mind az örök halál állapotát fejezik ki. Amíg valaki nem tudja, hogy az képes beszéd, addig nevetséges, és átlép rajta. Ha rájön, hogy mi az igazság, akkor szembenéz vele. Ugyanígy van itt. Ha valaki azt mondja, Jézus valóban azt kéri, hogy csonkítsuk magunkat, akkor értelmezhetetlen túllép rajta, nem számít. De ha megértjük, hogy valójában mit akar ezzel mondani, akkor lesz csak igazán súlya annak, amit mondani akar. Annak, amit üzen nekünk. Ez nyit kaput arra, hogy kellő súllyal szembenézzünk azzal, amit mond. Mert amíg azt gondoljuk, hogy itt valójában arról van szó, hogy le kell vagdosni a kezünket, fülünket, lábunkat, és ezt senki nem teszi körülöttünk, addig átlépünk, átsiklunk egy ilyen szakasz felett. Ezért fontos, hogy mire hív. Miért állítom, hogy Jézus itt képes nyelvet használ? Az egész ószövetségi háttér, Jézus Bibliája az, ami meghatározza az ő gondolkodását, és az Ószövetség hasonló módon beszél arról, hogy milyen, amikor az ember felindul valami rosszra, valami gonoszra. Ezt így olvasunk például, nézzétek meg, mire hasonló a nyelvezet, a kép, a példabeszédek könyvében, és Jézus mindezt tudta, olvasta, tanulta. Azt mondja, 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte, a nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek között viszályt szító ember. Ugyanazok a képek, amikor a test bizonyos részei gonoszságot tesznek. Jobb így vala. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Ha hamisan jártam és lábam csalásra sietett, mérjen meg engem Isten igaz mérleggel. Ha lépésem letért a jó útról, ha szívem a szememet követte, ha kezemhez szenny tapad, más egye meg, amit vetettem, és ami nekem sarjat, tépjék ki gyökerestül. Ugyanaz a gondolatvilág, kéz, láb, szem, száj, ami gonoszságra indul fel. Ezekben a szakaszokban az Ószövetségben nincs szó csonkításról. A kérdés, hogy hol az igazi probléma és mi a megoldás? Vajon Jézus radikálisabb, mint az Ószövetség, és ezért ő fizikai értelemben beszél erről? Vagy úgy radikálisabb, mint az Ószövetség, mert radikálisabb, mint az Ószövetség, hogy képes nyelvet használ? Azért kell még ezt egyértelműen látnunk és tudnunk, hogy Jézus képes nyelvet használ itt, mert mind az Ószövetség, mind Jézus tanításából teljesen nyilvánvaló az, hogy az igazi probléma nem a szem, nem a kéz, nem a fül, nem a láb. Hol van az igazi probléma? Az egész bibliai gondolkodás szerint. A bensőben. Az életünk középpontjában, irányításában. Bibliai szóval a szívben. Maga Jézus a Márk evangéliumában beszéltünk erről, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről bemegy, amit megeszik, hanem az, ami belülről, a szívéből kijön. Mert onnan jön a hazugság, az irigység, a kapzsiság, a gyilkosság, a lopás, a házasságtörés, és mindez belülről jön. Ha Jézus ezt tanította korábban, szerintetek most ezen a ponton azt gondolja, hogy ha valakinek problémája van mondjuk a szexuális tisztátalansággal, akkor egyik szemét eldobja, és utána szabad lesz. Ha valaki mocskos beszédű, vagy pletykás, rágalmazó, kivágja a nyelvét, és minden rendben. Ha valaki nem tudja megállni, hogy ne menjen oda, ahol biztos, hogy el fog bukni, akkor vágja le a lábát. Tudjátok, mi ezzel a baj? A maradék egy szem, a maradék egy láb, a maradék egy kéz is elég ahhoz, hogy vétkezzen. Mert a szív nagy úr, nem? Valamit mi van, hogyha valakinek több baja van? Baja van a szemével, a kezével, a lábával, mind levágja. És akkor Jézus azt mondja, hogy jobb neked bemenni fél lábbal az örök életre, az Isten országába, akkor tulajdonképpen úgy képzeljük el a mennyországot, ami ennek alapján, ha ez nem képes beszéd, ami olyan, mint egy ilyen háborús veterán rehabilitációs otthon, ahol csonkák, bunkák örülnek annak, hogy az Úrnál vagyunk, de se kezünk, se lábunk, semmink nem marad. Mert ezt jelentené, ha így értenénk. És komolyra fordítva a szót, ha ez az út, akkor meddig tart a csonkítás, és hol van vége? Tudjátok, ha valaki ezt az utat, tudnék, hogy a külső levágása, akár fizikai értelemben is, de más értelemben, akarja megfékezni a bensőt. Ha valaki ezt az utat őszintén, kiméletlenül és irgalmatlanul őszintén járja, csak egyetlen egy végállomáshoz érkezhet. Mi az? Levágja a kezét, és mindig baj van. Levágja a lábát, és még mindig baj van. Levágja, kiválja a szemét, és még mindig baj van. Mi, hova kell eljutni? A szívét nem tudja levágni. Egyetlen egy útja van. Véget vet az életének. Nem? Ez csak ide, ha magamat nem... A bűnt nem írtottam ki. Hiába vagdosunk. Ha magamat nem ölöm meg, ide kell eljutnia. El fog jutni. El fog jutni. Ha magamat nem ölöm meg, a bűnt nem írtottam ki. Hogyan dobjam el a szívemet? Azt már nem tudom. De a külsővel a belsőt nem lehet megfékezni és megváltoztatni, és ezt Jézus tudja a legjobban. Ezért mondom, hogy Jézus itt képes beszédet használ. De akkor mit mond, illetve először kiket szólít meg? Mi ennek a kérésnek az alapja? Azt láttuk tehát, hogy az öncsonkítástól önmagunk elvesztéséig vezet az út, ha pusztán külső eszközökkel akarnánk felszámolni az én központuságot. És ezen a ponton nem tehetjük, hogy nem emlékszünk Jézusnak egy másik képes beszédére, ami az egész vele való kapcsolat, a közösség, a tanítványság, a követés lényegét foglalja össze. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Azt se felejtsük el, hogy ebben a nagyobb szakaszban, ahol Jézus a tanítványokat képezi ki, amiről az elmúlt hetekben beszélünk, ez a központi kérdés. Tudnék azt, hogy Jézus meg fog halni, és fel fog támadni, hogy a tanítványok ezt nem értik, és hogy a tanítvány, aki követi Jézust, valahol részesévé válik annak, hogy Jézussal együtt meghal, és Jézussal együtt feltámad. A szabadulás, Ha oda jutottunk el, hogy amíg magamat meg nem ölöm, nem szabadulok a bűnből, fizikai értelemben, erre az evangélium válasza az, hogy de Jézus által vele együtt meghalunk, Jézus által vele együtt feltámadunk egy új életre, és ebben a nagy csodában, az újjászületésnek ebben a hatalmas nagy csodájában az emberben a bűn hatalma megtörik. Meghal a régi, énközpontú én, és megszületik egy új, egy Istennel járó, egy vele élő én. Ez az előfeltétel, ez az alap, amíg valaki ezt nem érti, nem látja, nem tud mit kezdeni ezzel a szakasszal. Miért? Mert nézzétek meg, hogy hogyan beszél Pál apostol. Amit felolvastunk lekciót, de más helyen is a levelében erről beszél, hogy Krisztust követni azt jelenti, hogy vele együtt meghaltunk a régi életnek, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. És utána mit mond arról, hogy hogyan járjunk ebben az új életben? Például a Kolossé levélben. Miután megtörtént, hogy vele együtt meghaltál az én központuságnak, kaptál tőle egy új életet, utána azt mondja, öljétek meg tehát tagjaitokban mindazt, ami csak erre a földre irányul. Milyen kép? És máshol is. Öldököljétek meg magatokban azt, ami nem Istenre fókuszál. De kiknek mondja ezt? Azoknak, akik már Krisztusé, akik már találkoztak vele, akiknek már új életük van vele, akik már átéltek, hogy meghaltam a régi énközpontú életnek, akik eljutottak oda, hogy kívülről az életbe soha nem változtathatom meg magam, ebből csak a kétségbeesés jön. De Jézus meghalt érte. Elfogadtam őt, behívtam az életembe. Valami egészen újjá lett, egészen megváltozott, egy új életet kaptam. De ebbe az új életbe járva, újra és újra szembe kell menni mindazzal, ami elszakítana tőle. Ebben az új életben ott van azok az erők, amelyek elszakítanának tőle. Képes beszéddel, a nagyra vágyó szem, a hamisságra csalásra futó láb, a szennyes, beszennyeződő kéz, és ezeket meg kell öldökölni, le kell vágni Jézus szavaival. Azért nagyon fontos ez, mert csak aki ezt érti, csak az, aki Jézus együtt meghalt és feltámadt, aki megtért, újjászületett, csak az fogja érteni ezt a szakaszt, és csak az fog neki engedelmeskedni. Miért? Azért, mert fizikai értelemben, orvosi értelemben amputációnak csak az fogja magát alávetni, aki hiszi, hogy ez neki megéri, és így életben maradhat. Hát ha valaki nem hiszi, hát valaki csak úgy nem fogja amputálni akár magát, vagy részét. Ugye a katasztrófa film arról szól, hogy vagy meghal, vagy levágja. Kész. És mit csinál a hős? Levágja, mert nem akar meghalni. De ha a katasztrófa filmben nem üszkösödik a lába, akkor, és előadnák azt a sztorit nekünk, hogy de ő mégis levágja, mert ő egy ilyen hős, miért vágja le? Ugyanez. Csak az fog kőkeményen fellépni a, már mindjárt mondom, ez nincs jelent a bűn ellen, a mindaz ellen, ami elszakítaná őt Jézustól, aki már tudja, hogy mert ha elveszíti Jézust, mindent elveszít. Aki tudja, hogy mert hogy Jézusban élet van. És aki azt is tudja már, hogy ha elszakad Jézustól, akkor az én központuságába süllyed, akkor elvész. A bűnnek örök következménye van. Csak ez az ember lesz képes rá, és ezért, ha most bárki van közöttünk, az a fajta ember, aki akár abban nőtt fel, hogy egy ilyen keresztény háttérrel, hogy mindig jónak kell lennie, és lelkiismeretesen próbál jó lenni, és állandóan azzal találkozik, hogy de nem tud jó lenni. Akár az, aki azzal közeledik a kereszténységhez, ugyanevel a gondolata, hogy nekem jónak kell lenni, és újra azt találom, hogy nem vagyok elég jó, azt gondolod, hogy persze ebben a gyülekezetben mindenki hihetetlenül jó, nálad biztos sokkal igazabb, és szentebb, és jobb, és te mindent megpróbálsz külső erővel, hogy te jobb légy. Ébredjetek fel. Nem lesztek jobbak. Ez csak a kétségbeesésbe vezet el. Ez csak oda vezet el, hogy azt érde, hát, hogy hiába teszek mindent, egyre nagyobb a baj, mert egyre egyre sötétebb erőket, indulatokat találok magamban. Egyre jobban látom, hogy nem tudom megváltoztatni magamat. És ezért nektek nem azt mondja ez a szakasz, hogy akkor kezdjétek el még jobban, még erősebben, még keményebben valahogy magatokat megfékezni külső módon. Nem ezt mondja, ennél sokkal többet mond. Térjetek meg. Hagyjatok fel azzal, hogy jók akartok lenni. Ismerjétek el, hogy nem tudtok jók lenni. Ismerjétek el, hogy a sötétség erői beszippantanak. Ismerjétek el, hogy nincs menekülés. És akkor, ezen a ponton, nézzetek fel Jézusra, aki viszont megváltást, szabadulást és menekülést szerzett a halála által és a feltámadása által. És nyisd meg a szívedet. Hívd be őt az életedbe, hogy újra szüljön, új életet adjon. De különben ez a szakasz, amit itt Jézus mond, ha a legjobb szándékkal meg akarod tenni, az újjászületés nagy csodája és kegyelme nélkül, ez a haláloddá lesz. Ez egy veszélyes orvosság. De ha ez megtörtént, na akkor mit jelent? Hogyan éljük meg ezt a gyakorlatban? Akik már az övéi vagyunk, akik tanítványok vagyunk, azokhoz beszél itt is, akik követik őt. Mit jelentenek ezek a szavak? Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, ha az egyik szemed botránkoztat meg téged. A képes beszéd segít konkretizálni és néven nevezni azt, ami elválaszt, vagy elválaszthat Jézustól. Csak néhány gondolat. A kéz azt a kérdést teszi fel, hogy mit csinálsz? Milyen tevékenységeim vannak? Mivel foglalatoskodom? Milyen tárgyakat szereztem meg, és tartok a birtokomban? Miket szeretnék még megragadni, és a magaménak tudni? Hogyan kezelem a pénzem? A végtelen a lehetőség. A láb rámutat arra, hogy hová mész? Hová tartasz? Milyen utakon jársz? Merre haladsz? Mi irányít az életben? A szem felteszi a kérdést, mire nézel? Mire vágyódsz? Miről álmodozol? Miben gyönyörködsz? Nos, mindezek, amik válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre, amelyek kimerítik azt, hogy megbotránkoztatnak, azaz megrontják, bukását okozzák a Jézussal való kapcsolatnak, ezek lehetnek olyan dolgok, amiket a Biblia egyértelműen rossznak vagy bűnnek nevez. Más házastársának a kívánása, vagy az elvétele, hazug és rágalmazó levelek írása, kész. Olyan helyekre történő titkos utak, amelyekről semmiképpen nem szeretnéd, hogy bárki is megtudja rajtad kívül láb. Vannak olyan dolgok, amik nyilvánvalóan rosszak, gonoszak és bűnösök. De hadd mondjam, hogy lehetnek olyan dolgok is, amelyek önmagukban nem gonoszak és nem rosszak. De te tudod. De te tudod azt, hogy olyan mértékben eluralhatják a szívedet, hogy végül elválasztanak Jézustól. Ez lehet egy hirtelen jött, óriási nagy lehetőség, amiben kibontakoztathatod magadat. Akár gazdaságilag egy nagy lehetőség sok pénzt szerezni, akár karrierben egy nagy ugrás, művészetben, bármiben. Tudod, hogy olyan lehetőség nyílik, vagy van olyan dologra vágysz, ami önmagában nem rossz. Befutni egy karrier, sok pénzt keresni, önmagában nem rossz. De te tudod, hogy ezen a ponton, ha elindulsz, ez el fog téged söpörni. Ez a lehetőség felcsillan, és azt is tudod, hogy esetleg erre vártál mióta. Ez volt a gyerekkori álmod, hogy ezt betöltsed. És tudod, hogy csak egy picit kell hűtlennek kell lenni Jézushoz. Csak egy kicsit kell valamint túltenni magadat, ami Jézus követéséhez tartozik. Csak egy kicsit kell átlépni valami erkölcsi aggályon. És kinyílik előtted az ajtó, ami önmagában nem rossz. Mire visz a szemed, a kezed, a lábad? Ez az, ami megbotránkoztathat a végső kudarcodat, bukásodat, elveszésedet okozhatja. Amikor a keresztény ember tudja már, nagyon jól érzi, hogy ez történik. Ott van már az előszobában. Ráléptél már az útra. De nem álltál meg. Na ez az a pont, ahol Nézzük, hogy mit jelent, amit Jézus tud, és ezért ilyen hihetetlenül kemény. Akkor inkább vágd le a lábadat, mert jobb csonkán bemenni az életre, az örök életre, mint pokolra. Inkább vágd le a kezedet, mert jobb, ha úgy mész be, vágd ki a szemedet, mert jobb, ha fél szemmel mész be az Isten országába. Mit jelent ez? Radikális megszakítását és kigyomlálását az életünkből annak, ami veszélyezteti a Jézussal való közösséget. Ezt a radikális kigyomlálást három kifejezéssel szeretném körülírni. Mit is jelent ez? Az egyik ez, hogy ez egy azonnali dolog. Tudod, amikor felismered magadban, hogy olyan úton jársz, ami vagy a kezed nem ártatlan, vagy a szemed nem tiszta, de tudod, hogy ez el fog téged szakítani Jézustól, akkor azonnal kell cselekedni. Az azt jelenti, hogy ne várj arra, hogy majd egyszer a lábad majd nem akar arra menni. Ez a tipikus mai történet. Hogy olyan erősen vonz. Arra kell, a szívem vágya, minden arra visz. Hát majd, ha Isten akarja, akkor majd nem fog. Majd elmúlik az érzés. Addig meg nem lesz nagy baj. Nem! Azonnali kivágás, azonnali leszakítása ennek a dolognak. Ne várj arra, hogy az érzéseid majd megváltozzanak, mert mire eszmélsz, késő lesz. És itt hagyj éljek újra az amputáció analógiájával. Nagyon világos, nagyon egyszerű. Minél később történik egy szükséges, de fájdalmas beavatkozás, annál nagyobb az ár. Lehet, hogy először csak az ujját kell levágni, egy héttel később a csuklótól, egy hónappal később a kartól, hogy túlélje. Óriási fontosságú ez a dolog. Mert ha időben kivágod magadból ezzel a jézusi kőkemény hozzáállással a gonoszságot, nem fáj még annyira, kisebb lesz a sebhely, és hamarabb gyógyul. Ha elhatalmasodik, nehezebb lesz a gyógyulás, ha egyáltalán nem túl késő. Vagy elkapod minél hamarabb, vagy sokkal-sokkal fájdalmasabb lesz, vagy túl késő lesz. És amikor Jézus ezt mondja, vágd le, akkor ebben ott van az azonnaliság. Most! Ha látod, ha felismerted, azonnal! A második dolog, hogy konkrét. Erre már utaltam. Tehát, ha a kezed botránkoztat meg, akkor ne okoskodj azon, hogy mit tehetne a láb. A bibliai képes beszéd egyik jelentősége, hogy lokalizálja a bűnt, nem teológiai értelemben, mert teológiai értelemben a szívünkben van, de hogy helyére teszi. Az életem melyik területén, miben élem meg? És ezzel konkretizálja. Ha olyan dolgokat gyűjtesz, ami nem a tiéd, a gyűjtesz, azt máshogy is lehetne mondani. Tárgyak, pénz, haszon. Akkor azt jelenti, hogy ne érintse többet. Ezt segít. Többet nem érintem meg. Ez a levágás. Aki mondjuk alkoholista volt, tudja, hogy miről beszélek. Ne fogja meg a poharat. Ne szagolja meg, hogy mi van benne. Ne menjen oda, ahol ezt teszik. Vágja le a kezét, vágja le a lábát. Írtsa ki az életéből. A többiek azzal gondolnak, hogy ó, te milyen gyenge vagy. Kit érdekel? Kit érdekel, hogy mivel gúnyolnak? De tudod jól, ha időben nem vágod le, a vége a halál. Jézus nem azt mondja, figyelj meg konkrét, nem azt mondja, hogy menj nyugodtan oda, és legyél erősebb, hanem azt, hogy vágd le az egyik lábad. Ha irigy és sóvárgó kapzsi szemed botránkoztat meg, szinte belepusztulsz, hogy valamit, ami, vagy aki, a másé, vagy csak elérhetetlen neked, megszerezd, akkor ne kezdj el arról magyarázni másoknak, meg magadban arról sajnálkozni, hogy nem ilyen szegény voltál gyerekkorodban, és most végre itt a lehetőség, hogy gazdag légy. Ne kend rá erre az egész gyerekkori nem tudom mire, hanem értsd ki magadból a szándékot. És egészen konkrétan, amit meg akarsz szerezni, vágd le. Erről beszél harmadszor, konkrét másodszor, harmadszor, fájdalmas. Fájdalmas. Ez nagyon fontos tudni, már persze tudjuk, de mindjárt elmondom, hogy miért. Az amputáció fájdalmas. akármit vágunk le, ott marad a fájdalom vagy és a hiány érzése. Egy darabig bizonyosan, hát fizikai értelemben örökké. Előtted a nagy lehetőség, az óriási siker, a népszerűség, és azt mondod, hogy Jézusért nem. És ez fájdalmas. Ez fájdalmas. Ott marad a hiány. Nem mentem bele. Annyira akartam. De Jézusért nem. Nem. A kérdés az, hogy ebben a pontban, amikor valami így megjelenik, ki tudod-e mondani, hogy de nekem többet ér Jézus és a vele való közösség, mint az, ami felcsillant előttem, és óriási lehetőség. És azt mondta, hogy többet ér, és ezt levágod magadról, akkor fogadd el, hiányozni fog, fájni fog, és nehéz lesz egy jó ideig. Lehet, hogy nem abban a pillanatban lesz egy óriási nagy öröm, hogy Jézust választottad. Az egyik legfájdalmasabb amputáció, amit láttam megtörténni, vagy talán sajnos néha éppen a fájdalma miatt nem megtörténni, de néha megtörténni az az, amikor valaki egy olyan szerelemből lép ki, amiről tudja, hogy nem Isten törvénye szerint való. Akár egy házasságtörő kapcsolat, akár csak egy nem házasságtörés, de egy olyan kapcsolat, ami nem Istentől van, rájön, tudja. Amikor az történik, szeretném ezt egy kicsit elmondani, hogy történik, amikor ez az igazi amputáció, mi van a szívében? Szerelem. Szerelmes. Emlékek, kapcsolat, közösség, gyönyörűség, öröm, beteljesedettség. Ezt éri át? Valaki szerelmes? Ezt éri át? És amikor rájön arra, hogy na de ez, akármilyen csodálatos is, mivel nem Isten szerint való, az életébe kerül, az örök életébe kerül, akkor úgy dönt, hogy oké, akkor ebből kilépek. És amikor valaki Istennek engedelmeskedve kilép egy akár házasságtörő kapcsolatból, ami szerelem, na az amputáció. Mert odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus, bocsásd meg nekem, amit elkövettem, amit tettem, és bűn volt. Azt kell mondani, a bűn volt arról, ami a legnagyobb öröm abban a pillanatban az életében, érted? Ami a legnagyobb beteljesedés. És neki azt kell mondani, hogy ez bűn, és kivetem a szívemből, és nem megyek többet arra. És minden emléket, minden, ami csodálatos volt, rossznak, gonosznak kell ítélni Jézus Krisztusért, az örök életért, mert jobb neked, ha félkézzel mész be az örök életre. Mindennel, amit érez, amit átél, szembe kell mennie. Ez amputáció, és ezen a ponton látjátok, hogy miért mondtam, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez képes beszéd, nem kevésbé lesz fontos, hanem halálosan fontossá lesz. Mert amíg azt mondod, hogy itt arról van szó, hogy levágjam a kezemet, kit érdekel, túlléptem rajta. De amikor látod, hogy miről van szó valójában, senki nem mondhatja azt, hogy ez engem biztos, hogy valahol nem érint. És akkor utána fájdalom marad, hiány marad, összetöretettség marad. És Jézusnak az ölelő és a szerető karjai, aki körbeölel, aki hűséges, aki tovább visz. Tipikusan a szerelem kérdése különben az, ahol nagyon nem mindegy, hogy mikor történik az amputáció. Mert ha az első pillanatban, amikor összevillantok, az első pillanatban, amikor valami elindul, kiírtod, közel se kerülsz olyan nagy bajba, mint amikor hetek, hónapok titkos élete után kellene ugyanezt megtenned. És akkor hiába mondod azt, hogy én itt vagyok, jó lett volna nem belemenni. És most már késő. Még egy fontos megjegyzést hadd tegyek ezen a ponton. Nagy kérdés és gond nekem. Az pedig az, hogy az amputáció az a te feladatod. A testvéred, a lelki pásztorod, a lelki gondozód, de még Isten sem amputál helyetted. És én néha azt mondom, amikor látok valahába megy, hogy magamból, Uram, miért nem állítod meg? Miért nem amputálod? Miért nem hozom egy nagyon kemény helyzetet az életébe? Csak ő tudja. Néha teszi, de általában. Sokszor nem. Talán azért nem, mert tudja, hogy hiába. Ha valaki elindult, végigmegy. Még keményebb lesz talán. Mindegy. A lényeg, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki más tegye meg helyettem. Még csak Istennek se dobhatod vissza a labdát. Itt rólad, és erről van szó, hogy te mit teszel. Visszatérve a bevezetéshez, vagy az egészet lezárva, kemény, amiről Jézus beszél, elrettentő, fájdalmas, mondjuk meg, igen az. Manipulatív. Hazugságot mond, nem így van. Félrevezet? Nem, nem. Mindannyian érezzük, akik e testben élünk, hogy a valóság ilyen. A biológiai valóság egyértelmű, hogy ilyen. Biztos, hogy a spirituális, lelki, érzelmi valóság az más. Másnak kéne lennie. Az egész valóságot ugyanaz alkotta meg. Tényleg olyan elképzelhetetlen, vagy lehetetlen, hogy hasonló törvények munkálkodjanak a spirituális világban? Nem. Annyira nem. Annyira nem, hogy Isten maga lépett be ebbe a világba, hogy nekünk szabadulást és gyógyulást hozzon. Fogalmazunk így. Csonkolták a kereszten. Amikor átütötték a kezeit, nagy, hatalmas szögekkel odaverve, amikor átütötték a lábait, amikor dárdát döftek az oldalába, az csonkolás. De tudjátok, mi az igazi jó hír? Hogy ez nem életmentő amputáció volt, hanem professzionális kivégzés. Jézus nem azért csonkolták, hogy életmentő beavatkozás legyen neki, hanem egy professzionális kivégzést hajtottak végre rajta, értünk. Jézus nem amputáció által vásárolt meg téged, meg engem a magáénak, hanem élete, halála és feltámadása által. És ezért. Ebben erő van. Ebben erő van. Ezért, ha a bűnnel szemben való harc néha kimerítő, ha máskor úgy tűnik egy-egy pillanatban, hogy reménytelen, ha alkalmanként iszonyú fájdalmat hordoz, te mindig nézz fel őre. Erre a Jézusra, akiben meglátod életed, üdvösséged, gyógyulásod, beteljesedésed. És most, amikor felnézel őre, gondold végig magadat, szemedet, füledet, szádat, kezedet, lábadat, egész testedet, és szánd magad oda. A történet vége nem az, hogy mi mindig csak küzdünk valami ellen. Az evangélium az, hogy mi oda szánjuk, odaadjuk magunkat valakinek és valamire. Szenteljük, áldozzuk oda magunkat, a kezünket, a lábunkat, a szemünket, a fülünket, a lényünket, annak az Úr Jézus Krisztusnak, aki halála és feltámadása árán megvásárolt minket magának. Amen.
Imádkozzunk! Úr Jézus, légy áldott, hogy ígéretedhez híven itt hagytad nekünk magadat a Szentlélek által. Légy áldott, hogy megjelentél ma reggel, ma délelőtt közöttünk a te lelked és a te ígéd által, és köszönjük azt, ahogy megítéltél minket. Köszönjük azt, ahogy lelepleztél minket, hogy rámutattál bűneinkre, vétkeinkre, gyengeségeinkre. És igen, bűnbánattal állunk előtted. Nézd ránk, nézd, milyen a szívünk, nézd, mire tekint a szemünk, nézd, mit tesz a kezünk, hová visz a lábunk. Könyörögve kérünk, hogy bocsáss meg most nekünk. Bocsáss meg nekünk, és tisztíts meg, újíts meg,
eleveníts meg. Urunk, most ezen a reggelen, ezek után, a szavak után kinyújtjuk a kezünket, és azt mondjuk, itt van, vedd, mosd meg, és add, hogy azt tegye, amit te akarsz, hogy cselekedjünk. És azt mondjuk, hogy Urunk, itt a lábunk, és te irányítsd a mi járásunkat, a mi lépésünket, hogy ne menjünk soha más felé, és ne térjünk soha más útra, csak arra az útra, amit te magad vagy. Hiszen te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet. És meg is valljuk, hogy valóban te vagy az élet, és ezért nem is akarunk másra tekinteni, csak rád. És ha most nem vagyunk képesek felemelni a szemünket, Uram, akkor te fogd meg a két kezeddel gyöngéden a mi fejünket, és emeld föl, hogy végre rád nézhessünk, megnyíljon a szemünk, és lássunk, és ne lássunk semmi mást és senki mást, csak téged. Hogy végre tiszta lehessen az életünk. Jöjj most így közénk. Tisztíts, gyógyíts, szabadíts ezen a reggelen. És Uram, nem csak mint egy-egy ember, hanem mint közösség is állunk előtted. Tisztítsd meg, újítsd meg ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, hogy valóban a te tested lehessünk, és téged ábrázolhassunk ki ezen a lakótelepen, ebben a városban. És Uram, a te fényed ragyogjon messze túl rajtunk, hogy ne csak a közvetlen környezetünk újuljon meg, hanem valóban az egész városunk, az országunk, a vezetőink, és így könyörgünk most, Uram, mind a világi, mind az egyházi vezetőinkért, hogy könyörülj ő rajtuk, ragad meg őket, és újítsad, elevenítsed meg őket is. Hogy ne kelljen a pokorra menni, és ne az ő akaratuk legyen meg, hanem a te akaratod. És így mondjuk most el, Úr Jézus Krisztus, a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen.